ma délelőtt a Bírák könyvéből fogunk igét olvasni. A Bírák könyve első részének 16. versétől egészen a rész végéig elolvassuk. Bírák könyve első rész 16. versről így szól hozzám Isten igéje. Héninek, Mózes sógorának a fiai is elmentek a pálmák városából Júda fiaival a Júda pusztájában, amely a délvidéken van, a Rádnál, és ott telepedtek le a néppel együtt. Júda azután elment testvérével Simeonnal együtt, és megverték a Cefatban lopó kánaániakat. Kiirtották mindenestül, ezért nevezték el a város formának. Majd elfoglalta Júda Gázát határával együtt, Askelont határával együtt, és Ekront határával együtt. Az Úr Júdával volt, ezért tudta birtokba venni a hegyvidéket. De a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vas harci kocsijai voltak. Hebront Kálébnak adták, ahogy megmondta Mózes, és kiűzte onnan Anák három fiát. De a jebusziakat, Jeruzsálem lakosait nem űzték el a Benyámin fiai, ezért laknak a jebusziak Benyámin fiaival együtt Jeruzsálemben még ma is. Felvonult József háza és Bétel ellen. Az Úr velük volt. József háza fémeket küldött Bételbe. A város neve azelőtt Lúz volt. Az előrsök megláttak egy férfit, aki a városból jött ki, és ezt mondták neki. Mutasd meg nekünk, hogy hol lehet bejutni a városba, és mi irgalmasak leszünk hozzád. Amikor megmutatta nekik, hogy hol lehet bejutni a városba, a város lakóit kardérre hányták, de azt a férfit és egész nemzetségét elbocsátották. Az a férfi pedig elment a hetiták földjére, várost épített és elnevezte Lúznak. Ez annak a neve még ma is. De Manassé nem tudta birtokba venni Bécseánt és falvait, Talnakot és falvait, Dor lakosait és falvait, Jiblán lakosait és falvait, Megidó lakosait és falvait. A kániaknak sikerült ott maradniuk ezen a földön. De amikor Izrael megerősödött, robot munkára fogta a kánaániakat, de kiűzni nem tudta őket. Efraim sem űzte ki a Gézerben lakó kánaániakat, ezért a kánaániak ott laknak közöttük Gézerben. Zebulon sem űzte ki Kitrón lakosait, sem Nahalón lakosait, ezért a kánaániak ott laknak közöttük, de robotmunkások lettek. Ásér sem űzte ki Akkó lakosait, sem Szidón lakosait, sem pedig Akláb, Akzib, Helvá, Akik és Rehob lakosait. Ezért az Ásérhoz tartozók ott laknak a kánaániak között, az ország lakosai között, mert nem űzték ki őket. Naftáli sem űzte ki Bétsemes lakosait, sem Bétanát lakosait, ezért ott lakott kánaániak között, az ország lakosai között. De Bétsemes és Bétanát lakosai robotmunkások lettek. Az emóriak pedig a hegyvidékre szorították Dán fiait, és nem engedték őket lejönni a völgybe. Így sikerült az emóriaknak Hárherezben, Ajálomba és Salmébe maradniuk. De amikor József házának a keze rájuk nehezedett, robotmunkások lettek. Az emóriak határa az Akrabim hágótól és Szelától fölfelé húzódott. Köszönöm neked, mennyei atyám, szeretetedet, köszönöm Uram jóságodat, és köszönöm Uram azt a kegyelmet, hogy olvashatjuk a te igédet. Köszönöm, hogy értékeket találhatunk abba, örök életre való értékeket. Köszönjük, hogy hiszük, hogy ezek a te lelked által irattak meg, és a te lelked által maradhattak meg a mi tanulságunkra. Kérlek, Uram, amit jónak láttasz, hozd elő nekünk a mi tanulságunkra, tanácsként, Uram, nekünk. Segíts, Uram, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem megtartói is lehessünk. Ámen. Hát, kedves testvérek, első olvasatra nem túl könnyű ige, és nem olyan ige ez, amelyek az igéskártyákon szoktak szerepelni. Megölték őket, lemészárolták őket, kiirtották őket maradék nélkül, és lehetne még sorolni, hogy mik voltak ezek az igékben, de ilyeneket nem szoktak a kedves könyvkereskedők az igéskártyákra rányomtatni, hanem inkább, hogy szeret az Úr, veled van az Úr, ne félj, meg ehhez hasonlókat, amik szintén bibliai igék. De akárhogy is veszük, ezek is a Szentírás igéi. És akárhogy is nézzük, ezek az igék is tanulságokat őriznek számunkra, olyan tanulságokat, amelyek szerintem az életünkre igencsak hasznosak. Abban a korszakban vagyunk, amikor ezt az igét, amiről ez az ige szól, amikor Józsuéjék már elfoglalták Kánaán földjének egy részét. Körülbelül 5-10 éve élhetett ott Izrael népe Kánaán földjén, és elérkezett az a idő, amikor Józsué meghalt. Meghalt Józsué, és ott voltak a nagy vezető nélkül Kánaánban Izrael fiai. Józsué nem akármilyen ember volt, egy igazi vezéregyéniség, Isten választotta ki, és amíg ő ott volt Izraelnek az élén, addig láthattuk, visszaemlékeztetünk, hogy hogyan folyt a harc. Csak Józsuénak az egyéniségéről és kiállásáról, lelkületéről annyira szépen beszél az az igaz, a közismert ige, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Döntsétek el, hogy kinek szolgálunk, de én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Józsuéve volt egy elkötelezettség, hogy ők Istent akarják szolgálni, ugyanis amikor Izrael népe elfoglalta Kánaánnak a földjét, vagy elkezdte annak elfoglalását, még ott voltak közöttük az más istenek, Isten szobrocskák, jónak láttak azért még másokat is tisztelni, és Józsué mondta, hogy ezeket tisztítsátok ki, de én és a házam nép az Urat szolgáljuk, ha akarjátok, ti is szolgálhatjátok az Urat. Hát Józsuénak ennek a Istentől felkent embernek, ennek az ilyen lelkületű embernek elérkezett a halála, és vajon mi történik egy néppel, amikor meghal a vezetője, ilyen vezetője? Ki lesz az utódja? Mit fog csinálni a nép? Ugyanúgy folytatódnak a hadjáratok? Ugyanolyan dicsőséges lesz, és ugyanolyan lelkülettel, ugyanolyan eredménnyel fog folytatódni? Hogy mi történik? Erről szól ez a rész, tömören, röviden, amit felolvastunk most ezen a délelőttön. Még mielőtt rátérek arra, hogy mit tettek Izrael fiai, a 16. versre szeretnék kitérni, ami különösen megragadta a figyelmemet, fel is olvasom még egyszer. Kéninek, Mózes sógorának a fiai is elmentek a pálmák városából, Júda fiaival a Júda pusztájában, amely a délvidéken van, Arátnál, és ott telepedtek le a néppel együtt. Nagyon megragadt ez engem, hogy Mózes sógorának a fiai, vagyis Mózes feleségének a testvérei, akik nem voltak zsidók, ők midjániták voltak, valamiféle arab törzs, mindez idáig ott van a zsidók mellett. Ott vannak a Midjánból egy kis törzs, akik nem jöttek, nem voltak Egyiptomba, nem jöttek át a Vörös-tengeren, hanem csatlakoztak Izraelnek a törzséhez, egy nem zsidó törzs, és vállalták az élet közösséget Istennek a választott népével, úgyhogy ők nem voltak választott népek. És olyan érdekes, hogy mikor megkezdődik a terület felosztása, ők is még mindig ott vannak. Nekik ugye nem volt róluk szó a terület felosztásánál, hogy majd a midjániaknak, mivel ők hűségesek lesznek, ők is kapnak egy területet, mégis ott vannak Izrael népe mellett, és azt mondja a Szentírás, és ott telepedtek le a néppel együtt. Továbbra is vállalják az életközösséget Istennek a népével, Izrael fiaival együtt, attól, vagy annak ellenére, hogy ők nem vér szerint zsidók. Nagyon érdekes dolog. Tudjátok, amikor jönnek hozzám felvételizni a szakközépiskolába, akkor nem csak engem választanak tanárt, nem csak egy iskolát választanak, hanem választanak egy közösséget. Választanak egy tanszakot. Nagyon jól tudják a kollégák, hogy körülbelül hányan vagyunk itt Békés Csabán trombitások a szakközépiskolában, most jelenleg éppen 6 tanítványom van a középiskolában. Ez egy különös közösség, az a 6 fiatal. Van közte 2 lány, ami nagyon-nagyon megszínesíti az életünket, és van 4 fiú. Ez ritkaság, mert általában csak fiúkból áll a trombitás tanszak, és ez különleges közösséget alkotnak. Ez a 6 fiatal különös kapcsolatba kerül életük 4 évében, 4 vagy 5 évében egymással. Összeforra a szívük. Ezek ismerik egymásnak a nyűgyeit, a terheit, együtt mennek óráról órára, tudják, hogyha az egyiknek fáj valami, ismerik azt, hogy ki hogy trombitál, mindent tudnak egymásról, és aki ide jön tanulni hozzám, az nem csak velem vállalja a közösséget, hanem vállalja ezekkel is. És sokszor az a tapasztalatom, hogy akik ide jönnek, már nagyon jól tudják, hogy kik tanulnak nálam, kik azok a fiatalok, akik majd nekik a felső éves társaik lesznek, és sokszor nekik ez egy vonzerőt jelent. Hú, ott leszek mellette, a Pocsai Laci mellett, vagy nem tudom ki mellett, és ő vele fogok majd együtt gyakorolni egy teremben. Ez egy óriási nagy vonzerő. Tudjátok, amikor valaki csatlakozik egy közösséghez, az nagyon nagy dolog, mert az felveszi a közösségnek a terhét, a közösségnek az örömeihez is csatlakozik, a közösségnek a bánatához is csatlakozik. Élet közösséget vállal velük. Ugyanezt tették ezek a kéniek is, Izrael népével élet közösséget vállaltak. Nagyon komoly dolog, mert akivel élet közösséget vállalok, nem csak egy személyt vállalok magában, az a személy nem csak egy lecsupaszított személy, akivel vállalom a közösséget, hanem vállalom annak a személynek a pozitívjait is, és a negatív tulajdonságait is. Vállalom annak a személynek a barátait, és vállalom annak a személynek az ellenségét is. Olyan érdekes, nézzétek meg, ezek a kéniek sokra értékelték a zsidókat, nagyon sokra értékelték, és azért vállalták velük az életközösséget. Együtt mozogtak a zsidókkal. Soha nem felejtem azt, egyszer 10 évvel ezelőtt Kémeren szolgáltam, egy késő őszi napon, akkor még a régi imaház volt, és fűtöttek, érződött az a kazán, vagy az a káj ott a gyülekezet közepén, amivel fűtöttek, és Pardi Félix testvérénél aludtam, és indultak az esti istentiszteletek, talán egymás után mentünk több helyre is, és akkor kimentem az utcára, látom, hogy itt nyüzsögnek az emberek. Mi van itt? Mondja, hát itt mindenki jön imaházba. Eljött az idő, eljött az 5 óra, vagy nem tudom hány óra volt, akkor megmozdult a falu, és mindenki ment a gyülekezetbe, egyszerűen oda özöllöttek a népek. Nem volt harangozás, tehát hogy azt higgyétek, Timadaron fél órával Isten tisztelet előtt harangoznak, hogy tudják a népek, hogy venni kell az öltöny, zakót, és menni kell a templom. Vagy nem volt harangozás, itt volt egy belső harang. Volt egy belső harang kémere, ami megszólalt, eljött az idő, és megindultak a hívők a gyülekezetbe, hogy énekeljenek, dicsőítsék Isten, és hogy hallgassák Isten igényét. Élet közösségben voltak egymással. Ugyan arra az órára járt az életük, ugyanazt a ritmust élték az életük. Amikor gyülekezeti alkalom volt, megmozdultak a hívők. Amikor bajban van valaki, megmozdulnak a hívők. Amikor öröme van valakinek, akkor örülnek a hívők. Amikor bántam van valakinek, akkor sírnak a hívők. Együtt mozognak, élet közösséget alkotnak a hívők egymással. Ez így az egészséges. Amikor a hívők között ez a fajta, hát ez szavakban ki nem fejezhető, ez a fajta nagyon nagy összetartás és életközösség nem létezik, az már nem nevezhető közösségnek. Nézzétek meg, ezek a nem zsidó néptörzsek vállalták ezt a fajta életközösséget a zsidókkal, hogy együtt mozognak velük, együtt fognak velük minden a bajaikban, örömeikben együtt szerepelni. Nagyon vigyáznunk kell, ha megvan közöttünk ez az együtt mozdulás, együtt érzés, együtt gondolkozás, hogy ez meg is maradjon. Ez nem automatikus. Nem automatikus az, hogy az emberek életközösségben vannak egymással, vállalják egymással az életközösséget, és abban is maradnak. De amikor valaki ezért tesz, és ezt vállalja, ezt a közösséget, annak óriási nagy áldása van. Azt mondja az Úr Jézus, onnan fogjátok tudni, hogy az én tanítványaim vagytok, hogyha szeretitek egymást. Akik szeretik egymást, azok életközösséget vállalnak egymással. Ez nem csak egy tudatos döntés, valamikor az élet egy szakaszában tudatosan kell dönteni, én vállalom a testvéremmel a közösséget. Hanem ez egy szívbéli döntés. Ez egy szívbéli döntés. Ezt a közösséget lehet csak külsőleg is vállalni, de az olyan is lesz. Az olyan is lesz. De valaki szív szerint vállalja Isten népével a közösséget, azt mondja, én együtt fogok ezzel a közösséggel vándorolni, együtt leszek, amerre mozdulok én is, annak áldás száll az életére, de nem csak a személyes életére, hanem annak a közösségnek az életére is. De tudjátok meg, hogy minden ilyen közösségvállalás lemondással jár. Megkapjátok a közösségvállalással való áldást, de ugyanakkor lemondásba kerül, hogy ez a közösség, ez megmaradjon. Melyik történethez hasonlít a kénieki zsidókhoz való csatlakozása a legjobban? Mikor egy midjáni néptől csatlakozik Izrael fiaihoz. Egy nem zsidó csatlakozik a zsidókhoz, és azt mondja, hogy én veletek szeretnék lenni. A Biblia egyik legszebb történetéhez nagyon-nagyon hasonlít ez. Ruth történetéhez. Szerintem a világ irodalomban nem írtak ilyet, ez az emberiség talán olyan gyöngyszeme ez a néhány gondolat, amit mindjárt felolvasok nektek, amit keresve se talál az ember másut. Nem véletlen, hogy a Szentírásban leírva. Nézzétek meg ezeket a szavakat. Ez Ruth mondja, a moábi Ruth mondja a zsidó Naominak. Nézzétek meg, mert ahová te mégy, oda megyek. Ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ahol te meghalsz, ott akarok meghalni én is. Ott temessenek el engem. Úgy bánjék velem az Úr most és ezután is, hogy csak a halál választ el engem tőled. Ezek a legcsodálatosabb gondolatok szerintem, amelyek nekünk embereknek megadattak. Az, mikor valaki lemond a saját múltjáról, amikor lemond a saját származásáról, mikor mindent hátrahagy, és azt mondja, követlek téged, vállalom valakivel az élet közössége. A te utad az én utam, a te néped az én népem, a te Istened az én Istenem. Nézzétek meg, hányszor szokták ezt az igeverset esküvőkön felolvasni. Nem véletlenül, ez a szövetségkötés igéje. Akkor nem volt nagy véres áldozat Ruth és Naomi között, nem volt semmi nagy füstfelhő, meg tűzijáték, az kettőjük között valahogy ez elhangzott, és mégis nézzétek meg, óriási nagy súlya lett ezeknek a szavaknak, a legszebb szavak szinte a Szentírásban. Nem véletlenül, hogy ezt szokták két ember házasságakor felolvasni. Azért, mert vállalják azt, hogy a te utad az én utam, a te Istened az én Istenem, és ahova te mész, oda megyek én is. De tudjátok meg, hogy amikor az ember Istennel szövetséget köt, ugyanezek a szavak kell, hogy elhangozzanak a szívben. Ugyanezek a hangok, szavak kell, hogy elhangozzanak. Ahová Uram te mégy, oda megyek én is. Ahová Istenem te vezetsz, oda fog én menni, ahol te megszállsz, ott fog én is megszállni. És nézzétek meg, ha valaki egy gyülekezethez tartozik, vagy valaki egy gyülekezethez szeretne csatlakozni, vagy egy gyülekezethez egyszerűen szeretne a közösséget vállalni, ennek az igének meg kell valósulnia, nem azt mondom az életében, szándékosan, ha bár az életében, a szívében. A szívében ez kell, hogy megfogalmazzon. Ahova ez a nép megy, oda akarok menni. Ahol, ami ennek a népnek az Isten, amiben ő hisz, abba akarok én is hinni. Kedves testvérek, amikor ezeket az igékről emlékedünk, így az év első vasárnapján, ez azért is mondom el nektek, ebben meg kell újulni. Ebben meg kell újulni évről évre. Nem azért, mert ellankadtunk, azért, hogy melegen tartsuk. Azért, hogy melegen tartsuk ezt a közösséget közöttünk. Szív szerint tudjunk együtt lenni, és ezt kívánom a gyülekezetnek. Kívánom magamnak, hogy hozzuk meg ezért az áldozatot. Ezért tegyünk meg mindent, hogy ez a közösségünk, ez ilyen legyen. Amint Ruth elmondta Naominak, mi is tudjuk ezt elmondani. Ehhez a néppel kapcsolatban. Ezzel a néppel kapcsolatban. Nézzük tovább, kedves testvérek. Mi történt még itt Józsué halála után? Júda azután elment testvérével Simeonnal együtt, és megverték a Cefatban lakó kánaániakat. Kiirtották mindenestül, ezért nevezték el a várost Hormának. majd elfoglalta Júda Gázát határaival együtt, Askelont határaival együtt és Ekront határaival együtt. Az Úr Júdával volt, ezért tudta birtokba venni a hegyvidéket. De a völgy lakóit nem lehetett kiűzni, mert vas harci kocsiaik vannak. Mi történt? Júda ment harcolni, becsülettel harcolt. És sikereket is ért el, azt mondja a Szentírás, azért, mert az Úr vele volt. És elfoglalták a hegyvidéket. Elfoglalták a hegyvidéket, de volt egy része annak a tájegységnek, amelyet nem foglaltak el, ez pedig a völgyek voltak. És azért nem foglalták el a völgyeket a Szentírás tanúsága szerint, mert a völgyben olyan kánaáni népek voltak, amelyeknek vas harci kocsiai voltak. Egy harci kocsit úgy képzeljetek el, ebben az időben volt a vas harci kocsiknak, vagyis a harci kocsiknak a reformációja, vagy nagy újítása. Körülbelül akkora nagy újítás lehetett az, hogy most a gáz, vagy gáz, dízel és benzin üzemeltetésű kocsiknál megjelennek az elektromos autók. Ez körülbelül ugyanakkora nagy újítás volt. Eddig úgy néztek ki a harci kocsik, hogy volt két ló, két kereke volt ugye, egy tengelye volt a kocsinak, de ez a tengely ez hátul volt, vagy pedig elől a kocsinak. És ezek a kánaáni népek kitalálták azt, hogy vasból építik meg a harci kocsikat, középre rakták a szekérnek a súlypontjába a tengely, és így már nem csak ketten voltak, akik harcolhattak, hanem hárman férhettek rá, mert kevesebb terhelés esett a lovakra. Volt egy, aki irányította a harci kocsit, volt egy, aki kezelte a fegyvereket, adogatta a kardot vagy lándzsát, meg tartotta a pajzsot, és volt egy, aki pedig kardozott ott a harci kocsit. Körülbelül ez volt. Ez egy nagyon félelmetes eszköz volt abban a korban, az ókori népek között, olyan volt, mint egy tank az első vagy a második világháborúban. Ez volt az ókornak a tankja. Nagyon veszélyes volt, és hát minél több harci kocsija volt egy népnek, annál nagyobb tanksserege volt, úgy lehet megfogalmazni a mai nyelven. Na de nézzétek csak meg, ezeket a, hát idézőjelben tankos völgyeket nem tudták a judaiak elfoglalni, de nézzétek meg, mi történt még Józsué korában. Harci kocsijait felgyújtotta Józsué. Amíg élt Józsué, ezek a harci kocsik megsemmisültek, ahol Józsué járt. Aztán nézzétek csak meg még Józsué által mit mond az Úr. Ki fogjátok űzni a kánaániakat, meg még ha vas harci kocsiai is vannak, körülbelül 10 résszel vagy 8 résszel a bírákönyv előtt. Ez van leírva, hogy Józsué él, ezt ígérte a zsidóknak, ki fogjátok űzni a kánaániakat, még ha vas harci kocsiaik vannak akkor is. És nézzétek, Júda ott van, elfoglalta a hegyet, a magaslatot, de a vas harci kocsis völgyekhez hozzá se tudott érni. Nem tudott oda menni, mert vas harci kocsival, pedig megvolt az ígérete. Tudjátok, mi jutott nekem eszembe? Az jutott eszembe, hogy a hegyeket nagyon hamar birtokba veszi a hívő ember. Mikor pányokon vagyunk, a fiatalok mindig azt szokták mondani, hogy pányokon mi vagyunk a hegyen. Mi vagyunk a megdicsődés hegyén. Mi vagyunk ott, ahol az Úr szól. Mi vagyunk ott, ahol Isten népével közösségben lehet lenni. És ahol együtt van Isten nép, ahol lehet erősödni. El lehet mondani egymásnak a tapasztalatait, egymásnak a harcait, nehézségeit. Ezek a fiatalok hajnalokig fent vannak, beszélgetnek egymáshoz. Hát én már 11-kor mindig alig várom a lámpoltást, aztán 11-kor jön egy lánycsapat, és azt mondta, Laci, kimehetünk még a faluba sétálni egyet? Hú, mondom, menjetek, de hogy bírjátok? Elmentünk éjszakai túrára. Hát én nagyon szeretek gyalogolni, de én alig vártam, hogy vége legyen, és végigbeszélgettünk, de annyira, hát ott volt Marianikkal együtt mentünk, ezek a fiatalok, mint akit nem lehet lelőni. Egyszerűen mentek, mondták az élményeiket, szívük lelkük összefor, ez a hegy. Ezt jó elfoglalni, ezt el lehet foglalni, örömmel lehet részt venni a hívőknek ennek a közösségében, de azt kell mondjam, még sokszor a hegyeket is nehéz elfoglalni a hívőknek, mert sokszor lusták vagyunk arra, hogy megragadjuk ezeket az alkalmakat. És ezért is áldozatot kell hozni. De hogyha ezek az alkalmak a hegyek, akkor mik a völgyek? Én úgy fogalmaztam meg magamba, a mi életünknek a völgyei, a nehézséget, az életünk völgyei a próbák, amikor gond van, amikor baj van, amikor nyomorúság van, amikor csüggedés van, amikor veszteségek vannak, amikor megaláztatás van, amikor alulmaradás van, amikor szégyen van, amikor bukás van, amikor erőtelenség van. Ezek a dolgok, ezek a negatív dolgok is mind hozzátartoznak az életünkhöz. Nincs közöttünk, és szerintem a világon nincs olyan ember, akiknek ezekben a dolgokban ne lenne része. Nincsen része, akiknek ne lenne része ezekben a negatív dolgokban, a völgy dolgaiban. Ezek a völgy dolgai. A dicsőséges dolgok, a szeretem dolgok, és a jó dolgok, azok a hegyek. Azokat könnyebben birtokba tudjuk venni. De ezeket meg se szeretjük közelíteni. Ha lehet, inkább elkerüljük őket. Ha lehet, meg se közelítjük őket. Miért? Azért, mert amikor jön az életünkbe a baj, amikor jönnek a nem szeretem dolgok, a csüggedés, a lehangoló dolgok, a veszteség, a bukás, mikor rájöttünk arra, hogy rosszul intéztük az életünk dolgait, mikor rossz döntéseket hoztunk, mikor nem úgy intéztem a dolgom, ahogy kellett volna, hogy szerettem volna, mikor lemaradtam valamiről, senki nem kívánja ezeket. Senki nem kívánja, inkább messziről elkerüljük. Pedig tudjátok meg, hogy életünknek a negatív dolgait is Isten áldásul akarja nekünk adni. Isten a völgyeket is nekünk akarja adni. És azt akarja Isten, hogy a völgyekből hozzuk ki az áldásokat. És nézzétek csak meg, mit ír az egyik legszebb Zsoltár, mit ír 84. Zsoltár, hallgassátok meg. Ez Isten ígérete, a síralom völgyét források völgyévé teszik. A síralom völgyét források völgyévé teszik. Van egy szép ének, hasonlóan mondani valója. Ez az éneknek a szövege. Kegyelemnek szép rózsája, fájdalmaknak földjén terem. Honnan jön ki a legtöbb áldás? Hol akarja Isten a legédesebb mézet adni? Hol akarja Isten a leggazdagabb áldást adni? Ott, ahol szenvedés van. A völgyeken. A nehézségeken, a próbából Isten ott rejtette a legértékesebb kincseket. És Isten nekünk adja ezt is. Csak mi nem tudunk a völgyen élni. Félünk tőle. És nézzétek meg, sokszor, mikor völgybe kerül az ember, mi történik? Legyőz bennünket a völgynek népe. És sajnos nem mi uralkodunk a bajokon, a nehézségeken, a gondokon, hanem azok leuralnak bennünket. És hatalmukba kerítik az érzelmeinket, az egész lényünket, és azt szoktuk mondani, padlóra kerültem, nem tudtam győzedelmeskedni a völgyekben. Istennek nem ez a terve. És emlékezzetek vissza a királyok könyvében egyszer Aháb király harcolt Arám királyával, Ben-Hadaddal. Ez a Ben-Hadad maga elé gyűjtött 32 királyt még, és úgy írja a Szentírás, hogy Izrael olyan volt, mint két kis kecskenyáj, az másik pedig ellette az egész földet, mint a sáskák. És mégis győztek a zsidó két kis kecskenyáj csapata. Miért? Mert Isten azt mondta, mivel azt mondta Ben-Hadad, az arámok király, hogy Isten csak a hegyek istene is, a völgyek istene nem, ezért megmutatom neki, hogy Isten a völgyek istene is. Isten a hegyek, és Isten a völgyek istene is. Isten nem csak ott uralkodik, amikor jól megy a sorunk, és nem csak akkor mondhatjuk, hogy velem van az Úr, halleluja, hanem tudd meg, hogy akkor sem hagy el téged Isten, amikor nehézségben vagy. Mert sokszor ez a kísértésünk, nehézségben vagyok, elhagyott az Úr, biztos azért. Nem igaz? Nem igaz. Akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. A völgyeket Isten készíti el számodra. Isten elkészített neked völgyeket, amik olyanok lesznek számodra, mint ezüstnek a kohó, hogy kiégesse belőled a salakot, hogy megtisztított népet állítson majd egykor a színe elé. Ezeket csak a völgy tudja az ember szívébe elvégezni. Egyszerűen csak a nehézségekben tudjuk kitermelni magunkból azt a sok negatívot, azt a salakanyagot, olyan, mint az izzadás. Addig nem izzad az ember, amíg nem fut le 10 kilométert. Addig nem izzad. Amikor izzad az ember, kijön rengeteg méreganyag az ember szervezetéből. Ahhoz viszont energiát kell fektetni. Voltunk pénteken néhány testvérrel, voltunk egy ilyen kis közösségben, Szeghalmon, és Gálajos testvéréknél, és Gálajos egy nagyon érdekes dolgot említett meg. Engem nagyon megragadt és elgondolkoztatott. Azt mondta, hogy Isten néha kicsavarja az emberből azokat az áldásokat, amelyeket belé rejtett el. Maga Isten. Azt mondja, hogy így kellett kicsavarni az áldást Jónásból, mert különben ment volna Ninivébe. Vagy Bálámból, aki egyszerűen ment volna pénzért átkozni, csak éppen nem tudta megátkozni, ezért Isten megszólított, hogy csak áldást tudott mondani. Így csavartak Isten az áldást Sámsonból, aki egyszerűen bolondult a nőkért. És mégis Istennek bírája lett, és mégis hatalmas dolgokat cselekedett Isten vele. Amikor Lajos testvér így mondta, hogy milyen áldást tud belőlünk kicsavarni Isten, bennem azt fogalmazódott ott meg, sokszor a szent életet Isten csak kicsavarni tudja belőlünk. Nem tudunk szent életet élni, Istennek odaszánt életet, úgyhogy minden jól megy körülöttünk, hogyha minden, mint egy kocka összeáll, és minden csatlakozik egymáshoz, nem tudunk. Egyszerűen muszáj Istennek nehéz helyzetbe kerülni. Én nagyon visszaemlékezem, a mai napi Floridába jártunk, rengeteg gyülekezetben jártunk Amerikába. Világ legszebb helye, ahol egyik legszebb helye, ahol jártunk, homokos tengerpart, kék tenger, zöld pálnapárt, mint egy bounty reklám. És azt kérdezgetjük egymással a fiúkkal, hogy lehet itt hívőnek lenni? Hát ez már szinte a mennyország. Hát itt annyira jó, minden tökéletes. Itt miért küzd az ember? Egyszerűen elmegy dolgozni, tesz az ember este, kimegy és tengerpartra fürdi, vagy szörfözik. Hát ez nagyon szép. És én éppen ebben látom a nehézséget. Nagyon nehéz ott hívőnek lenni. Nagyon nehéz odaadni az embernek magát. Azért ne féljetek, a hívőket ott is megszorítja Isten. Ott is megszorítja Isten. És akinek szép háza van, és minden rendben az életében, voltak ilyen családnál, nagy vendégszeretettel, szeretettel fogadnak benne, de halálos beteg volt a férfi. És ettől függetlenül, hogy egy halálos betegséget hordozott magában, ő fogadtak minket szeretettel, mosolyogtak, és nem az volt ott, hogy milyen nyomasztó a lelkület, és milyen rosszul érzem magamat. Igen, Isten ott is megfogja az embereket. Mert ő megtisztított, és ő igazán ő olyan népet akar maga elé állítani, aki majd méltó lesz a mennyek országára. Nézzük tovább, testvérek! 22. verstől. Felvonult József háza is Bétel ellen, az Úr velük volt. József háza kémeket küldött Bételbe. A város neve azelőtt Lúz volt. Az erőőrsök megláttak egy férfit, aki a városból jött ki, és ezt mondták neki, mutasd meg nekünk, hogy hol lehet bejutni a városba, és mi irgalmasak leszünk hozzá. Amikor megmutatta nekik, hogy hol lehet bejutni a városba, a város lakóit kardélyra hányták, de azt a férfit és egész nemzetségét elbocsátották. A férfi pedig elment a hetiták földjére, várost épített és elnevezte Lúznak, és annak a neve még ma is. Egy érdekesség, mielőtt a történetre rátérek. Képzeljétek el, az 1900-as évekig semmi hír nem volt arról a népről, a történészek nem tudtak semmit a hetita népről. Semmit nem tudtak róla. És azt mondta a legtöbb történész, hogy ez nem létezett ez a nép, ez csak a Biblia babonáinak a szülemény. És 1900-as években a mai Törökország területén megtaláltak a hetitáknak a birodalmát, annak a romjait, és a hetiták egy óriási nagy civilizációt alkottak. Egy nem akármilyen nép volt, és ott meg kellett aláznia magát sok tudós embernek, hogy a Szentírásnak igaza van. Az a nép az létezett, csak éppen nyoma nem maradt. Nyoma nem maradt, csak néhány írásos emlék és néhány városnak a romja. Na hát nem ez a lényeg, csak egy érdekesség képen még itt készültem erre rátaláltam, ezt én sem tudtam a hetitákról. Ha nézzétek meg, kísértestiesen hasonlít ez a történet egy másik bibliai történetre. Mi történik? Mennek a zsidók, és el akarják foglalni Bételt, vagyis Lúz városát, Bételnek ugye Jákob nevezte el, azt jelenti, hogy az Istennek a háza, amikor látta a lajtóriát a mennyei létrát, és utána felállított egy követ, elnevezte azt a helyet Bételnek, és miközben mennek a kémek kikémlelni ezt a várost, jön velük szembe egy ember, megragadják ezt az embert, mutasd meg, hol lehet bejönni a városba. Ha ezt megmutatod, akkor életbe hagyunk. Az megrettenve, szépen fogja, elmondja, hogy mit lehet tenni, és életben is hagyják. Az egész várost azt kiírták a zsidók. Melyik történethez hasonlít? Ráhát történethez. Így van. Nagyon hasonlít, és mégis alapjaiban különbözik a kettő. Nekem is ugyanez jutott eszembe. Ráhát, mi történik? Bemennek a zsidók, kémek, Jerikóból, ott van egy parázna nő, elbújtatja őket, És azt mondja neki Ráhab, nézzétek, az egész város retteg tőletek, és látjuk, hogy a ti istenetek hatalmas Isten. Hogy hozott ki benneteket Egyiptomból? Kérlek, kiméld meg az életemet. Azt mondják a zsidók neki, rendben, megkíméljük, rakj egy kis vörös fonalat, életben maradsz te és te családod. Így is történt. Mi a kettő között a különbség? Úgy, hogy az egyik hitből cselekedett, a másik pedig kényszerből. A másik kényszerből. Ráhában volt hit arra, hogy ők az Isten népe. Józsué népe az Isten népe. A zsidók az Isten választott népe. Őket nem fogja senki megállítani. Ő hitből cselekedett és önként. Ebben az emberben nem volt meg a hitnek a cselekedete. Bár látszólag ugyanaz a kettő, látszólag semben nem különbözik, teljesen más. Teljesen más kényszerből cselekedett, csak az írháját akarta menteni, és ezért beárult, egy közösséges árulóval van itt dolgunk, és beárult a saját népét. Nézzétek meg, hogyha itt távolról nézzük a dolgot, tényleg nagyon hasonlít Ráhab és ennek a férfinak a tette. Mikor válik el a kettő? Néhány nap, 7 év múlva. Egy idő múlva. Meglátszik, hogy a kettő tett között gyökeres különbség van. Ez nagyon-nagyon fontos, ezt a tanulságot a szívünkbe vésük. Mert sokszor ugyanazt egy-egy cselekedet megszólalásig ugyanannak tűnik, és mégis merőben más. Csak később fog kiderülni, hogy miért más. És nézzétek meg, az Úr Jézus mit mondott a hamis prófétákról. Azt mondta, gyümölcseikről ismeritek meg őket. Lehet, hogy a hamis proféták azt mondják, mint az igazak. Lehet, hogy az ő üzenetük nagyon megnyerő. Lehet, hogy nagyon új. Lehet, hogy az embert elgondolkoztatja. Mégis a gyümölcs terméshez idő kell, az nem azonnal terem a gyümölcs, hanem virágba borul, szépen kinyílik. Idővel megmutatkozik, hogy milyen gyümölcs fog teremni annak az embernek az életéből. És ez lesz a döntő annak megítélésében, hogy egy tett igaz vagy hamis. Ez örök tanulságú kell nekünk szolgáljon, mikor bizonytalanok vagyunk, hogy egy dolog jó vagy rossz. Egy ember, amit mond jó vagy rossz, nem lehet rögtön megítélni. Nem lehet sok mindent rögtön megítélni. És rengeteg információval találkozunk a YouTube-on. Rengeteg igehirdetést hallgathatunk. És sokszor nem tudjuk megítélni, hogy az jó vagy rossz. Vagy egy embernek a döntés, az ember szándéka jó vagy rossz. Ezért bölcsen azt szokták mondani, várjál egy kicsit, és majd meglátjuk, mi érik be. Miben fog ez, milyen gyümölcsöt fog hozni. Ez egy örök tanulság kell, hogy legyen. Nézzétek meg ennek az embernek milyen gyümölcsöt hozott az élete. Ráhab benne van az Úr Jézus családfájában. Nyilvánvaló a gyümölcs az ő hitének. Ennek az embernek milyen gyümölcsöt hozott hosszú távon az élete. Elment a hetiták földjére, és felépítette ugyanazt a várost, amit a zsidók leromboltak. Ő neki oda ragaszkodott a szíve. Megmondta, elment és felépítette Luzt. Nagyon érdekes. Még van két tanulság, amit felírtam magamnak, de már nem mondom, mert mind a kettőt még egyetlen egyet szeretnék nektek elmondani. Talán amire nem annyira lehetünk figyelmesek, az pedig Áser és Naftáli törzse. Nézzétek meg, mit írt Áserről és Naftáliról. Ásért olvasom le. Ezért a 32. versben, ez áll a Szentírásban. Ezért az Áserhoz tartozók ott laktak a kánaániak között. Ha megfigyelitek, Benjamin, Manassé, Efraim és Zebulon törzsét, otthon esetleg, ha lesz időtök, elolvassátok, nem ezt írja a Szentírás. Azt írja, hogy közöttük, vagyis ezek a zsidó törzsek között laktak a kánaáni népek. Itt nem ezt írja. Itt azt írta, a kánaániak között lakott Áser és Naftáli törzse. Egészen más. Közöttünk laknak a kánaániak, vagy éllakok közöttük. Ki van többségben? Kit hord? Ki az úr? Ki az, aki diktál? És nézzétek, voltak olyan zsidó törzsek, ahol ők többségbe kerültek. Sajnos elszórva maradtak közöttük kánaáni néptörzsek, amik igen komoly veszélyt jelentettek majd hosszú távon. a zsidó nép hitére és az Istenhez való hűségéhez, de ebben az esetben nem ez történt. Ebben az esetben Isten népe kisebbségben maradt, és csak elszórva kaptak néhány kis helyet. Isten nem ezt akarta, Isten nem ezt készítette el a számunkra, hanem azt készítette el számunkra, hogy mi legyünk ott azon a területen az uralkodók. Az a gondolatom volt ezzel a igével kapcsolatban, hogy nem szabad, hogy hagyjuk, és a végletekig, ezt talán meg is merem kockáztatni, kimondani, a végletekig harcolnunk kell az ellen, hogy leuralt emberek legyünk. Hogy leuralt emberek legyünk. Amikor erről beszélek, hogy leuralt emberek, elsőként azt jut eszembe, amikor az egyik ember leuralja a másikat. Ilyen is van. Én nem erre gondolok. Én egyáltalán nem erről szeretnék beszélni. Végletekig küzdenünk kell arra, hogy ne legyek az indulataimtól leuralt ember. Ne legyek olyan, akit fel lehet tüzelni. Én ilyen ember vagyok. Én sokáig türelmes tudok lenni, aztán egyszer meg belobbanok. És akkor aztán vörös fejjel, ész nélkül megy az ember és csinálja a dolgát. Teljesen rossz. Teljesen rossz. Valaki nem ilyen. Valaki nem, soha nem durran, vagy nem gyűlik be. Valaki az egyfolytában nyomja a mérgezett nyilakat. Pám, 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 vagy mint a kis indián törzsek. Fúvócsővel jár, mérgezett nyilak, ide egyik embernek, másik embernek egy. És mérgezi a környezetét. Ezek a rossz indulatok. Valakiből így jönnek ki a rossz indulatok, valakiből meg egy óriási nagy atombombával. De uralkodik rajta. Nem bírja magába tartani, nem bírja a szívét megváltoztatni. Egyszerűen nem szabad ennek engednünk. Nem szabad azt mondani, én már csak egy ilyen ember vagyok, az indulataim leuralnak. Így is szoktuk, leuraltak az indulataim. Leuralnak minket a vágyaink, a kívánságaink. Ez egy szolgasor, akit leuralnak az indulatai, akit leuralnak a vágyai, akit leuralnak a kívánságai, ez egy szolgasorban levő ember. Nem szabad ember. Jézus nem ez, azért jött, hogy ebből a szolgasorból megszabadítson bennünket. Ő szabadságra hívott el minket. Jézus azért adta az életét, hogy mi szabadon élhessünk. Megszabadítson bennünket az óemberültől, ettől a tulajdonságunktól, a bűneinktől. Jézus szabadságot akar adni nekünk, a kérdés, hogy akarjuk-e mi is? Akarjuk-e mi is ezt a szabadságot? Akarunk-e olyan szabad életet élni, ahol mi uralkodunk az indulataink felett? Persze nem mi, hanem Jézus lelkével. Vagy pedig azoknak fogságában élünk. És ezek az indulataink mint egy ösvényként behatárolják rögtön az életünk útját. És akárhogy is nézzük, valamikor egy-egy embernek az élete, vagy indulatai gyökeresen meghatározzák az életének az alakulását. És ezzel be is fejezném, és elmondanám, hogy volt egy portás néni, ismertünk egy portás néni, aki egyszer kifakadt és beszólt egy igazgatónak. És azt mondta, hogy felmondok. Hát hiába kérleltét, hogy ne, felmondok, felmondok. Hát, és felmondott. És utólag látta, hogy de kár, hogy ezt tettem. Pedig nem akartam felmondani, én ott jól éreztem magam. Nekem az nagyon jó volt az a kis munkahely. Egyszerűen leuralták az indulatai, az elborult agyában olyanokat tett, olyanokat gondolt, amit kihatással volt az egész élet. Én nem tudom, hogy van-e munkája, de ez egy megtörtént eset, én is tudok róla. Ez a néni, ez nem volt szabad ember. Egyszer az indulatai oda hányták, vetették, ahova akarták. És nem volt olyan ember, aki szabadon dönthetett, hogy mit akar csinálni. Testvérek, nézzétek, beszéltünk ezen a mai délelőttön a közösségvállalásról. Beszéltünk a völgyekről, hogy ott is Úristen. Beszéltünk arról, hogy van egy áruló, volt József házánál, és sokszor a tetteinknek a indítóka csak a gyümölcsöknél hosszú távon fog kiderülni. És beszéltünk arról, hogy harcoljatok, hogy ne legyenek olyan dolgok az életetekben, amelyek leuralnak titeket. Legyen veletek az Úr, forgassátok ezeket a szívetekben. Amen.